Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket és Isten tiszteletünket. Kezdjük együtt a 273. dicséretünk éneklésével. 273. énekünknek az első 5 versét énekeljük. Az Úr Istent magasztalom, jóvoltáról emlékezem. Isten igét olvasom a mai napra rendelt Zsoltárból, a 80. Zsoltárt. Nem olvasom az egész Zsoltárt, hanem a Zsoltárnak az első 8 versét. A karmesternek a liliumok kezdetű ének dallamára, Intelem, Ászáf Zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki a kérubokon trónolsz, jelen meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig füstölök haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyel eteted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, befogadását, jöjjetek fennállva, ezért együtt közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, jó voltodról szeretnénk emlékezni, arról a kegyelemről és irgalomról, amely körülveszi az életünket, gondot visel rólunk. Akár éppen érdemes rá az életünk, akár épp olyan állapotban van, hogy tőled eltávolodtunk. Örökkévaló Úrunk, terheket hoztunk ma is eléd, amelyek beszűrődnek az örömeink közé, fáradtságot, miközben szent célokat tűzünk ki, hogy munkálkodjunk, hogy értelmét találjuk az életünknek. Családi közösségünk problémáit is idehozzuk, miközben szeretnénk örülni egymásnak. Ugyanazt kérjük, amit a Zsoltár író. Urunk Istenünk, újíts meg bennünket! És ezzel mindent megvallottunk, megfáradásainkat, megfakult érzéseinket, azt, hogy elveszítettük valahol a fonalat, és néha csak keresgélünk, most előtted állunk meg, és rád tekint a szívünk, a figyelmünk, vajon hol van a megújulás te nálad. Így kérjük a te ígédet elsőképpen, hisszük, hogy abban ott van a válasz erre, így kérjük hozzád a te lelkednek munkálkodását, hogy az ige ne pattanjon vissza az életünkről, hanem azt tudjon benne munkálkodni. Áld és szenteld meg így Isten tiszteletünket, közös éneklésünket, közös imádságunkat, ígére figyelésünket és asztalközösségünket. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 135. dicséretünknek, Zsoltárunknak az éneklésével. 135. Zsoltárunk első versét énekeljük. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Alapigénket újraolvasom a 80. Zsoltárból, a 80. Zsoltárnak a 4. versét. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, az egész Biblia egyöntetűen és egységesen, akár az Ószövetségre, akár az Újszövetségre gondolunk, Istent szabadító Istenként mutatja be. Talán ez az egyetlen egy olyan fogalom, és Istennek egyetlen egy olyan munkája vagy tulajdonsága, ami kétséget nem ismer, hiszen az egész Biblia minden történetével, valóban akár az Ószövetséget, akár az Újszövetséget nézzük, tele van szabadítás történettel. Ezekben a történetekben csodákat élnek meg emberek, szorult helyzetből akár úgy is, hogy az erőviszonyok teljesen indokolatlanul mutatnák a győzelmet, mégiscsak eljutnak a célig, ahol Isten tud bolygó gyermekeinek, vándorló népének egy célt adni, egy utat mutatni, ahol emberek a teljes megkeseredés állapotából új életet tudnak nyerni, na erre mind azt mondja a Biblia, hogy Isten szabadító Isten. És a körülményeket sem kell annyira nagyon részletezni, mert minden ember érzi a saját életén és a saját kötöttségein, hogy a szabadítás az szükséges. Nem vagyunk természetesen mindannyian függő emberek, legalábbis abban az értelemben nem, hogy azt már kezelni kelljen, bár néha azért jobban tennénk, ha kezeltetnénk magunkat, de vannak azért olyan dolgok az életünkben, amik nem tudnak elengedni minket, és mit sem tudjuk azokat elengedni. És amikor így éljük az életünket, és közben odahajolunk a Szentírás fölé, vagy Istent kérdezzük, akkor nagyon sokszor találkozunk olyan imádságokkal, akár egyéni imádságok ezek, akár a közösség fogalmazta meg, amelyek Isten szabadításáról énekelnek. És valahogy az embernek az van a lelkületében, hogy én is szeretnék találkozni a szabadító Istennel. Annyit beszélnek már róla. Annyi ember azt mondja, hogy őt meg tudta gyógyítani Isten. Annyi ember azt tudja mondani, hogy neki megváltozott az élete. Annyi ember azt tudja mondani, nem is értjük a szót sokszor, hogy ők valamiből megtértek. Az mit jelent? Mit jelent az, hogy valakinek az életén nincsenek rajta a bűnének a terhei? Néha azt se fogjuk föl, hogy egyáltalán a bűneink terhe létezne, vagy hogy az egyáltalán nyomorgatna bennünket. Ez a 80. Zsoltár egy ilyen Zsoltár, ami szabadításért kiállt. Uram, szabadíts meg bennünket. Könnyen túlteszi az ember magát rajta, hogyha egy picit utána gondol, hogy hol is született ez a Zsoltár, vagy kik énekelték. Az Isten népe fogságban van, idegen földön van, hát mi mást kérhetnének, mint szabadítást? Mindenki szeretne onnan hazamenni, a saját házába visszaköltözni, a saját életét újra berendezni olyannak, amilyennek egykor volt, kedvesnek, szépnek. Ugye ez általában úgy szokott lenni, hogy az idők során meg is szépül a múltunk, tehát még inkább vágyódunk vissza. Szabadíts meg bennünket! Hát, hogy miből kell a szabadulás a mi életünkben, azt én nem tudom most kimondani egyöntetően. Azt valahogy mindenkinek végig kellene gondolnia, hogy van-e valami olyasmi, amit úgy már szívesen elengedne, és nagyon örülne, hogyha őt is elengedni az a dolog. És igen, lehet, hogy ilyeneket sorolnánk fel elsőként, hogy a betegségem, hogy a nehéz körülményeim, hogy a magányom, hogy az egyedül létem, hogy az, hogy elmúlik fölöttem az idő, és kezdenek megfakulni bennem az érzések, a gondolatok, és ez úgy terhet rak ránk. Ők is elmondhatták valószínűleg egyen-egyenként, hogy mi a félelmük, mi a bánatuk. Néha még az emlékek is így ragadnak meg minket. Nem hozzák azt, hogy megújuljunk belőle, hanem inkább egy kicsit úgy megszorongatják, megcsavarják az embernek a lelkét, hogy de kár, hogy ez már nem így működik. Úgy fogalmazza meg a Zsoltár író, hogy kenyér helyett és ital helyett könny van. A könnyeink. Azt eszem, és azt iszom. És ezek néha kívülről nem is látszanak, ezek így befele csordogálnak az emberbe. Látva a másik életét, látva a problémáimat, néha belekeseredve a saját imádságaink között is nyeljük a könnyeinket, mert igazából nem is tudunk vele mit csinálni. A szabadításnak az egyetlen alapját viszont teljesen világosan kimondja ez a Zsoltár, ez a refrén benne. Én csak egy szakaszt olvastam, ahol kétszer ismétlődik, de az egész Zsoltárban háromszor is elhangzik ez a vers. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. A Zsoltáríró úgy tűnik, hogy egész világosan látja a szabadításnak a lehetőségét Istenben, és azt mondja, hogy ahhoz, hogy én megszabaduljak, engem kell megújítson az Isten. Ez a gondolat azért is fontos talán, hogy kiemeljük, bár szerintem akik itt vagyunk, mind próbálkoztunk más utakkal és módokkal, és most már alá tudjuk írni ennek az igazságát, hogy az ember nem önmagán kezdi a megújítási szándékot. Nyilván az ember szeretné a környezetét megváltoztatni, szeretné a mindennapi életének a berendezési tárgyait megváltoztatni. Ugye kinek ne lenne ismerős az a pillanat, főleg itt a férfi testvérekhez szólok, amikor a felesége azt mondja, hogy nem kéne átrendezni a szobát. Tehát valamit újítsunk meg, valami legyen más. Én nekem ebből csak az a gondom, hogy nem találom majd azt, amit eddig megtaláltam, de valami új jöjjön be az életünkbe. És amikor ez a valami új be kell jöjjön az életünkbe, akkor mindig meg kéne állni egy pillanatra, és azt, hogy de nekem miért van erre szükségem? Ez nem azt jelenti, hogy valaki ne újítson meg valamit. Mi nagy munkán vagyunk túl, és egy olyan templomban vagyunk, ami meg lett újítva az Isten dicsőségére. Ezek szükségesek, ezek a külső jelzések is, hogy megújítunk valamit. Például nagyon szép alkalom az, amikor valaki a házasságkötési fogadalmát megújítja. 25 év múlva, 50 év múlva, 60 év múlva odáll az Isten színe elé, és azt mondja, hogy és én azt merem állítani, hogy még mindig szeretem, és kéne még tovább is az áldás. Na, amikor az ember benne van ezekben a megújítási dolgokban, úgy eszembe jutott, hogy ez modern formában hogy szokott lenni. Azokhoz szólok, akik jártasak ebben. Manapság, akinek okos telefonja van, annak mind van háttérképe. És oda mindig beállítunk valamit, egy kedves emléket, egy régi dolgot, vagy valami újat. Egy ideig mindenfélét válogatunk, ami idegen dolog, szép virág, szép táj, hegyek, völgyek, nem tudom én micsoda. Aztán úgy lassan egyszer csak úgy bekúszik a társam, bekúszik a gyermekem, ott vagyunk, együtt vagyunk, mosolygunk. Mintha egy kicsit önmagamat is akarnám emlékeztetni, hogy de ez az életem, nem az, ami megkeserít, ami megfáraszt, amit el is tudnék engedni. Ugyanez van a számítógépnek a háttérképével. És akkor az ember ezt itt variálja. Néha a múltból keresek ki valamit, néha meg talán valamit úgy a jövőből szeretnék megsejteni és meglátni. Azt mondja ez az ige, hogy Uram, újíts meg bennünket. Nem azt kéri, hogy a környezetemet változtasd meg. Nem azt kéri, hogy valahogy rajzold át a színeket benne. Nem azt kéri, hogy új, jobb életfeltételeket teremts, hanem azt, hogy újíts meg engem. Add, hogy én egy új ember legyek. De ez az új ember nem teljesen független a régitől. Nagyon sokszor egy kicsit félreértjük azt, amit az új szövetségben Pál apostolnál így olvasuk, hogy megöldöklöm a régi embert, aztán jön egy új ember, és még egy kicsit meg is ijedünk, hogy Isten ennyire ki akar cserélni. Jön egy ilyen gondolattal, és ilyen agymosást tart bennem, és én már nem is én leszek, mert él bennem a Krisztus. Annyira szép szavak ezek, csak az ember megretten tőle, hogy és én hol maradok? Nem, az Isten, amikor új embert teremt, akkor azt a meglévőt használja fel, aki én vagyok. Gyarló is, esendő is, el tud bénázni dolgokat, szeretetlen tud lenni, visszaeső bűnöző, mindent el lehet rólam mondani. De amikor azt kérem, hogy újíts meg engem, akkor azt kérem, hogy igen, elevenítsd meg az életemet. Hogy legyen benne valami olyasmi, amit tényleg életnek lehet nevezni. Ugye mi ezt így megszoktuk, hogy lehet ilyen kisbetűvel írni az életet, az ilyen biológiai létezés, mennek a dolgok, valami, hogy elvegetálunk, de az élet az valami más. És olykor nagyon nagy a hiány ebből a nagybetűs életből. És aztán a Zsoltárírő azt is olyan szépen elmondja, hogy amikor azt kérem, hogy újíts meg bennünket, akkor nekem föl kellene kínálkoznom Istennek. És azt mondani, hogy én hajlandó vagyok változni. Én merem vállalni azt, hogy belenyúlsz az életembe, és valamit benne átalakítasz. Hogy én leteszek arról, hogy egy várként őrizzem önmagamat, mindig igazoljam, mindig másra mutassak, és mindig meg tudjam magyarázni a bizonyítványomat, hogy ez miért így van az életemben, hanem kész vagyok azt mondani, hogy jó, akkor ha akarsz, újíts meg. Akkor legyen benne valami változás. A Károli fordítás azt mondja, ezen ő így fordítja és adja vissza az eredeti szöveget, hogy állíts helyre minket. Ez is egy nagyon jó kép, mert arról szól, hogy kimozdultam valahonnan, és oda valahogy vissza kéne állítani engem. De akkor az embernekben ott van az a kísértés, hogy ez csak egy restaurálás lesz. Hogy szépen a régit újra kozmetikázva megkapom. De ettől többről van szó, hogyha én Istennel akarok találkozni, akkor nem a régi állapotokat akarja visszaállítani, hanem valami újabbat. Átveszünk mi minden idegen nyelvből ilyen kifejezéseket, szlengbe megy át. Ez azt jelenti, hogy Isten überelni akarja az én előző életemet. Tehát voltam boldog, hidd el, hogy tudsz még boldogabb lenni. Ezt azért nehéz az embernek elhinni. Mert amikor azt nézem, hogy hol tartok most, még azzal is megelégednék, hogyha visszajutnék egy olyan fázisba, ahol boldogabb voltam. És Isten azt mondja, hogy ezzel ne elégedj meg. A megújítás az nem restaurálás. Abban lesz valami új. És amit az ember nem szeret, és legtöbbször eltol magától, az az, hogy valaki benne vájkáljon, hogy benne állítson át dolgokat. Ez csak akkor fog működni, hogyha az ember úgy dönt, hogy ő ezt vállalja. Az is nagyon jó dolog, amikor külső jelét adjuk, hogy én változni akarok. Most értékeljük azt pozitívan, amikor valaki megérkezik egy új frizurával. Ez egy jelzés a környezet felé, szerintem, de lehet, hogy csak divathóbort, hogy én most valami mást is ki szeretnék próbálni. Hosszú hajam volt, most rövid hajam lesz. Eddig vörös voltam, most zöld leszek. És ebben benne van valami olyasmi, hogy én kész lennék egy változásra, de ennyit tudok én csinálni. De ha Isten többet tudna tenni, akkor az engem érdekelne. Akkor annak a titkát szeretném megtudni. És akkor persze jó lenne, hogyha most én itt egy receptet mondanék, és mindenki ezt a receptet hazavinni, és azt mondaná, hogy na így kell megújulni. Kezd itt, menj át ezeken, és fejezd be ott. És nem lesz ilyen recept, sajnos nincs ilyen, nem tudok mondani. Viszont a Zsoltárban azért van még ott egy mondat, amit azért, mint segítő eszközt föl lehetne használni. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Vajon mi ez egy költői kép, egy ilyen szép mondat, ami arról szól, hogy Isten arca ránk ragyog. Jaj, de jó nekünk. És akkor mi történik? A nap is ragyog ránk, és mégis rossz kedvem van. Pedig ma tényleg lehetett úgy fölkelni, hogy milyen szép időt kaptunk ajándékba. Hogy egy kicsit az embernek a lelke is úgy kinyílik, és azt mondja, hogy ezzel a szép idővel együtt jár annak a lehetősége is, hogy én elindulhatok az Isten felé, az Isten házába is, és ott találkozhatom vele. Vajon mit akar az Isten? Hát hogyha mindenkinek a lelkében a szép napsütés ma reggel ezt indította volna el, akkor bontanánk most megint a templomot, és építenénk 10-szer ekkorát, mert mindenki elindulná felé. Ragyogtasd ránk orcádat. Van egy nagyon szép áldás az Ószövetségben, amit az Isten népe kap, és az is ezeket a fogalmakat használja. Áron maga így áldja meg az ő népét, hogy ragyogtasd erre a népre a te arcodat, és a te világosságod legyen ott velük, és járjon velük. Vajon mit jelentenek ezek a kifejezések? Mit jelent maga a találkozás? Végig gondolom azt, hogy akik Jézussal találkoztak, azok nem kaptak Jézustól semmit. Most értsük abba az értelemben, hogy Jézus nem adott át semmit a kezükbe. Jézus nem változtatta meg igazából azt az élethelyzetet, vagy nem élethelyzetnek mondanám, mert az megváltozott, hanem azokat az életkörülményeket, amiben benne éltek. Jézusra is gondoltak úgy, hogy de jó lenne egy olyan szabadító, aki felszabadítja az egész országot, rendbe teszi a társadalmat, a politikát, mindent a helyre, mindenkit kioszt, aki gonosz, mindenkit megdicsér, aki jó ember. De semmi nem változik. Csak találkoznak valakivel, aki jön, aki a szemükbe néz, és azt mondja, hogy én tudom, hogy neked így nem jó. De az Istennek van hatalma arra, hogy veled valami más tegyen. És azoknak az embereknek felragyog az arca. Valahol én azt gondolom, hogy semmi más nincs emögött, mint az a titok, hogy az Isten rám néz, és én ránézhetek. Hogy valahol összenézünk egymással. Isten és én. És ezt keressük valahol az életünkben, hogy vajon ennek hol van a lehetősége. Ezt nem fogjuk mi megcsinálni, nem tudjuk megcsinálni. Nincs olyan hely, amire az van kírva, hogy na, ha ide jössz, és oda bemész, akkor Istent fogod látni. Még a templomra sincs kírva. Viszont lehet ezt kérni imádságba. Hogy Uram, én, hogyha látnálak téged, megváltozna az életem. Hogyha látnálak egy-egy élethelyzetben, hogy te merre mész előttem, és én arra tudnék elindulni, jó irányba mennék. Hogyha én látnám a mozdulatodat, hogy te most mit tennél, akkor én is tudnék úgy mozdulni. És akkor felragyogna rajtam a te arcod, és én is egy boldog ember lennék. Olyan nagyon piciben mi is tapasztaljuk ezt. Amikor egy kisgyermek rám nevet, és én nagyon ideges vagyok, akkor úgy megenyhül az ember, és azt mondja, hogy mi ez? Mi van velem? És amikor jön szembe egy másik ember is, és én lógatom az orrom, és nagyon el vagyok keseredve, de ő rám tud mosolyogni, és szeretettel azt kérdezi, hogy na, hogy vagy? Mi újság veled? De jó, hogy látlak téged. Megváltozik minden. Hát akkor mennyivel inkább így van, ha az Istennel találkozik valaki? És az Istenre tudok ránézni. És igen, ez a mai vasárnap is egy ilyen lehetőség. És amikor az úrasztalához jövünk, az is egy ilyen lehetőség, hogy nem akarom lesütni a szemem. Tudom, hogy ez a gyakorlat, hogy mélyen magam elé nézek, nézem a köveken a mintákat, és próbálok a bűneimmel elszámolni, de most legyen ma egy kicsit más. Most én Istenre akarok nézni. Azt akarom meglátni benne, hogy ő mosolyogva rám néz, és azt mondja, hogy te is az én gyermekem vagy. Menjünk együtt tovább. És talán megváltozik akkor az élet. Még egyszer olvasom az alapigét. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Ha meg akarunk szabadulni, akkor engedni kell, hogy Isten változtasson minket. Ha meg akarunk szabadulni, akkor kellene látni azt az Istent, aki a maga örömével és a mosolyával ránk tud nézni. Addig nem lesz megújulás. Hajtsuk meg a fejünket imádságra, imádságainkat vigyük Isten színe elé. Jöjjetek közösen, fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az egyéni zsoltárból így lesz közösségi ének, az egykori zsoltárból így lesz tápláló üzenet, a figyelmünk felhívása szent lecke tetőled, arra nézve, hogy mi a szándékod, mi az akaratod a mi életünkre nézve. Hogy azt akarod, hogy megszabaduljunk. Hogy olyan szabad gyermekeid lehessünk, akik örvendeznek te neked, és tudnak örvendezni a te ajándékaidnak. Olyan nyomorult a mi életünk, amikor még a csodáinkat is féltjük, amikor az ajándékainkat is bezárjuk, egy-egy vitrínben őrizzük, nehogy valami sérülés legyen rajta, ahelyett, hogy használnánk. Segíts újra vissza abba az életbe, amit elgondoltál számunkra, amiben van feladatunk, van küldetésünk, ahol kapunk társakat, ahol megvannak a harcaink, de ahol ígéreted szerint a győzelemben ott vagy te magad is. Köszönjük azt, hogy eléd hozhatjuk megfáradásainkat, próbatételeinket, betegségeinket, lelki gyötrődéseinket, és megszólíthatunk szabadító Istenként. De legalább ilyen alázattal is most őszinte szívvel kérünk, hogy ne a világot akard formálni körülöttünk, hanem mindenképp először bennünk végezzel valamit. És talán az, amit mi is úgy leginkább vágyunk, hogy megérintsen a veled való találkozás. Hogy ne csak másoktól halljuk azt, hogy az jó dolog, és valamit hoz, és valamit átformál, hanem mi magunk is megélhessük. Így köszönjük meg neked, hogy erre lehetőséget adtál ezen a ragyogó vasárnap délelőttön. Így köszönjük meg, hogy a terheket azért hozhattuk, hogy itt letegyük, és hogy megújult élettel induljunk vissza otthonainkba. Ezt a csodát és ezt az átformálódást kérjük most te tőled, ezt add meg nekünk. Közben mégis egy szívvel könyörgünk azokért, akik betegek, akik próbákat hordoznak. Így imádkozunk gyülekezetünk betegeiért, azokért, akik kórházban vannak, vagy otthonaikban, viselik a betegség terhét. De így imádkozunk most szolgatásért is, aki betegségében is viselheti azt a terhet, amit a Krisztus keresztje jelent. Hadd legyen ez a kereszt, mégis bizonyságtétel a világ számára is. És imádkozunk ezért a világért is, amely nem akarja engedni a formálásodat, nem akarja engedni, hogy beleszólj az életébe. Győzz meg bennünket szereteteddel. Így imádkozunk gyülekezetünkért is, engedd, hogy hűséggel tudjuk betölteni küldetésünket. Hallgass meg imádságunkat most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdettem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk. László Zoltánné született Tóth Irén 65 éves testvérünktől. A nagy kegyelmű Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk azokat, akik ezen a vasárnapon ráemlékeznek. Örömmel hirdetem, hogy a hónap utolsó vasárnapja van, és megterítettük az úrasztalát. Legyünk vendégei ennek a közösségnek, ennek az asztalnak. Szeretettel jelzem azt is, hogy a jövő vasárnap, október 3-án a gyülekezetünkben megkezdjük a hitoktatás után a konfirmációi felkészítő alkalmainkat is. A fiatalokat jövő vasárnap az Isten tiszteletre várjuk, szülői támogatással, kísérettel. Az első alkalmat itt közösen kezdjük az Isten tiszteleten, majd mi itt maradunk a templomban, és egy rövid eligazítást is szeretnék tartani, hogy és miként lesz a rendje a felkészülésünknek, és az első alkalmat meg is tartjuk. Tehát a fiatalokat jövő vasárnap délelőtt 10-től az Isten tiszteletre, majd azt követően a konfirmációi előkészítőre várom. Délután 3 órakor a felnőtteknek is indítunk egy ilyen csoportot, felnőtt keresztségre és konfirmációra való felkészülés a célja ennek a csoportnak, Minden elköteleződés nélkül indítjuk, tehát bele lehet hallgatni, végig lehet gondolni azt, ami ott történik, és majd meglátjuk, hogy a Jóisten mit munkál ki bennünk. Szeretettel jelzem azt is, hogy házaspároknak a hétvégéjét szervezzük október 8 és 10-e között Mátraházára. Van egy bejáratott csapatunk, hiszen házasköri bibliaórát tartunk rendszeresen hétről hétre, de vannak még üres helyeink, szobáink. Mondanám azt, hogy fiatal házasokat hívunk erre, de hát mindenki fiatal házas, mert ugye megújul évről évre a házasságában. Általában azt azért el tudom mondani, hogy olyan 35 vagy 30-tól úgy az 50-55 éves korosztályig bezárólag vannak ezek a párok, akik rendszeresen tudnak találkozni. Ha valaki szívesen jönne, nyilván, hogy egy ilyen feltételünk azért van, hogy a házastársával kellene eljöjjön. Tehát lehet jelentkezni a lelkészhivatalban nálam. Van egy alkalom, amiről sokan régóta vártak, és még nem tudtuk elindítani. Ez nem annyira, vagy nem csupán, így mondom, a lelki épülést szolgálja. Egy ilyen kisebb gyülekezeti tornánk volt nekünk még a covidos idők előtt, ami azt jelenti, hogy az idősebbeknek, hogy egy kicsit úgy mozogjanak, és egy kicsit szakmailag is segítve legyenek ebben a mozgásban. Ez egy jó alkalom, ez keddenként délután a gyülekezeti házban van 3 órától. Várjuk azokat a testvéreket, akik nem komoly energiabefektetést igénylő tornát, hanem egy kicsit olyat, hogy úgy megfrissüljenek a mozgásukban, vállalnának, lehet csatlakozni a meglévő csapathoz, tehát kedden vagy keddenként délután 3 órára várjuk őket oda szeretettel. Isten tiszteletünknek ezt az első részét zárjuk a 256. dicséretünknek a 7. versével, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. Először tehát a 256. énekünknek a 7. versét. Kelj fel azért mostan, én nagy dicsőségem!